Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Középkori kőfaragványok sokasága, amelyek egy részének még az eredeti helye sem ismert, ám középkori épületeink nagyszerűségéről tanúskodnak. A Kárpát-medencében már Mátyás király is gyűjtötte a szépen faragott köveket. A Budapesti Történeti Múzeum középkori kőtáráról beszélgetünk a műsor első felében.
A palota ásatásainál előkerült egy antik, valószínűleg római fehér márvány töredék, ami egy antik szobornak egy comb töredéke, tehát valószínűleg ez Mátyás király gyűjteményéből került be. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy a középkori kőtárnak van egyfajta ilyen előzménye is egészen a 15. század második feléig visszamenőleg. Nagyon sok olyan épületünk van, amit tudjuk, hogy léteztek, tudjuk, hogy állt a középkori, akár Pesten, akár Budán egy ilyen épület, de nem tudjuk pontosan azonosítani. Ott van például a híres pesti Szent Antal domonkos kolostor, ami ugye a tatárjárást is átélte, tudjuk, hogy hát fel is gyújtották, illetve részlegesen el is pusztult. Vannak feltételezéseink, hogy ugye a Váci utcában lévő kisebb kolostor lenne, de ugye soha nem volt ez kutatva.
Ezután a határ túloldalára Fülekre indulunk. A várban ugyan lesz majd egy pályázatnak hála kilátó, de nem építenek vissza elpusztult épületrészeket. A város többi történelmi épületéről is hallhatnak majd a riportban.
Ez sok apró fejlesztés, néhány infrastruktúrális fejlesztéshez csatolt tetőcsere, vagy tetőelhelyezés, egy kis torony, egy kis borház. Tehát, hogy mi ennek az ilyen mozaikszerű felújításnak vagyunk a hívei, mert itt van meg az a kellő idő, kellő tér, hogy szakmai előkészítéssel, rákészüléssel a zsindelytető olyan legyen, a falfelújítás olyan legyen, el tudjunk szöszölni, vitatkozni egyes részleteken, tehát, hogy mi ennek a mozaikszerű felújításnak vagyunk a hívei, és azt merem mondani, hogy ebben sikeresen haladunk elő. Ha valaki azt várja, hogy visszaépítettünk nagy tömegbe dolgokat, ezt nem fogja itt látni.
Amik még kevésbé kutatottak, például az alsóvar, annak szelvényei vannak felkutatva, még próbáltunk keresni tornyokat, vagy próbáltunk még találni ezeket, de hogy gyakorlatilag itt, ha körbenézünk, ez a komplett falszakasz, az nincs föltarva.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Takács Ágoston régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori kőtárának gyűjteményvezetőjével beszélgettem. Itt ülünk a Budai Várban, nem messze a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának a bejáratától, de ugye Budapest középkorának a faragvány története, ha úgy tetszik, az korán sem itt kezdődik.
Igen, ez valamivel arrébb, hát azt mondhatjuk, hogy a Szent Háromság téren kezdődött, nagyjából a 19. század végén, amikor elkezdték felújítani a Mátyás templomot, leánykori nevén ugye a budavári Nagyboldogasszony templomot, és ekkor a felújítások során rengeteg sok olyan középkori kőfaragvány került elő, vagy másodlagos helyzetből, tehát beépítésekből, elfalazásokból, vagy egyszerűen rossz állapotban volt, és újra faragták, és így került ki a templomból, hogy ezeket az akkor épülő halászbástya területén gondolták elhelyezni, és ott tervezték. Eztek egy kisebb kiállító teret, ahogy ez egyébként sok nyugati városban van, hogy a plébánia templom vagy székesegyház mellett egy kisebb múzeum van, ami bemutatja a templom építés történetét. Itt is igazából ez volt az eredendő terv, aztán végül a 30-as évekre állt ez így össze, addigra már kiegészülve egészen sok más lelettel is. Eddigre ugyanis nagyjából elindultak azok az ásatások, szisztematikusabb kutatások, amik nagyrészt Lux Kálmánhoz, majd Lux Géza nevéhez kötődtek itt a Margit szigeten a belvárosi plébánia templomban, vagy az Óbudai királyi várnál, ahol rengeteg sok újabb faragvány került elő, amiknek felmerült megint, hogy akkor valami helyszín kéne. És akkor végül Horváth Henrik vezetésével létrehozták itt a középkori kőtárat a halászbástyában. Ugye ott az étterem bejáratánál ma is ez van felírva, hogy múzeum, ugye ez nem véletlen, eredetileg ez tényleg múzeumként működött, és itt voltak bemutatva azok a középkori kőleletek, amiket az elmúlt évtizedek során találtak, illetve nagyon sok volt ekkoriban még, ami a lakosság részéről érkezett felajánlás, tehát különböző telkeken, amikor építkeztek, ugye gyakorlatilag itt Budapest belvárosában is, illetve a külsőbb területeken is rengeteg építkezés folyt, és akkor ilyenkor egy-egy jobbszemű tulajdonos az behozta a kőtárba, és oda ajándékozta a gyűjteménynek.
Mikor került át a gyűjtemény a Vármúzeum kezelésébe?
Hát lényegében ez már a megalakulásokkor is a főváros kezelésében volt. Valamikor az 50-es években, tehát már a szocializmusban alakult ki a Budapesti Történeti Múzeum, nagyjából mondható, hogy a mai struktúrája, és ekkor került így a középkori osztály szervezetébe ez az egység is.
A középkori, meg különösen az antik köveknek a gyűjtése, az azért nem a 19. századra tekint vissza, hiszen ugye először talán a reneszánsz idejében kezdtek el köveket gyűjteni. Igaz, hogy akkor ugye ókoriakat.
Igen, egyébként van a gyűjteményünkben is ilyen darab, ugyanis itt a palota ásatásainál előkerült egy antik, valószínűleg római fehér márvány töredék, ami egy antik szobornak egy comtöredéke, tehát valószínűleg ez Mátyás király gyűjteményéből került be. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy a középkori kőtárnak van egyfajta ilyen előzménye is egészen a 15. század második feléig visszamenőleg.
Tehát ez kicsit leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Mátyás király lenne az első dokumentált faragványgyűjtő Magyarországon?
Hát akár így is mondhatjuk, igen, sőt, hát ugye rengeteg olyan faragványunk is van, ami az ő korából is származik, tehát az jóval későbbiek mondjuk így az antik szoborokhoz képest, de jó pár van, amin egyértelműen azonosítható, hogy például Mátyás király rendelte meg különböző olyan szobrászoktól és művészektől, akik a mai napig is köztudatban vannak, tehát például Andrea del Verrocchiótól egy hatalmas diszkutat rendelt, és ennek a diszkutnak töredékei megvannak. Sajnos az egész az nem maradt meg, tehát ezek is egyértelműen Mátyás királyhoz köthetőek.
Mikor a legkorábbi faragványtöredék, ami a BTM-nek a középkori gyűjteményében van pillanatnyilag?
Hát a legkorábbiak szerintem nagyjából a 11-12. Századra datálhatóak, ezek általában a mai Óbuda területéről kerültek elő. Ugye ott az óbudai főtéren az egykori prépossági templom, a Szent Péter prépossági templomnak a töredékei, ezek talán a legkorábbiak. Illetve itt nagyon sok olyan faragvány is van, amit egyszerűen római faragványokat átfaragtak és úgy használták föl. Tehát itt igazából adott esetben még csak nem is 11. századi, hanem második-harmadik századi faragványok vannak az eredetüknél valahol.
És hát gondolom, hogy idővel belépett a pesti oldal is, hiszen ugye a tatárjárás előtt tulajdonképpen Pest volt ennek a területnek a központja.
Igen, sajnos Pestről viszonylag kevés faragványunk van. A legjelentősebbek igazából, amiket ismerünk, az a pesti belvárosi plébánia templom épületéből származnak. Ugye itt is egy, hát a 12. századiak talán a legkorábbiak, amiket egyértelműen ki tudunk jelenteni, és itt is a korábban említett Lux Kálmán nevét kell említeni, aki ugye megkezdte itt a feltárásokat, és nem is konkrétan a ma álló templom a faragványai, bár ott is van egyébként egy homlokzati fala a déli toronynak a belső oldalán, ami megmaradt egy 12. századi szakasz, viszont nagyon sok másodlagosan beépített 12. századi faragvány tárt fel az ásatásai során. Valójában ezek a faragványok lehetnek a legkorábbiak a pesti oldalról.
Mennyire tudják azt pontosan, hogy egy-egy faragvány hol volt? Ugye a helyzetet valóban bonyolítja azt, hogy egy-egy faragványt és egy-egy követ többször is felhasználhattak a története során.
Igen, hát ez viszonylag nehéz. Nyilván vannak az egyértelmű pontok, amikor ott találjuk meg a faragványt, ahol nagyjából ez fel volt használva, de ugye azért itt főleg a török korban ez nagyon összekeveredett. Tehát például találtunk olyan faragványt az erdélyi bástyánál, ami egyértelműen mondjuk 12. századi, holott tudjuk, hogy a budai várban, a 12. században, hát kis túlzással fűsen őt, tehát hogy nem nagyon voltak itt épületek, pláne olyan szintű épületek, amiknek ilyen faragványai lettek volna. Majd teljesen véletlenül találtam egy 70-es években feltárt faragvány darabot az óbudai királynői várból, ami pont ugyanolyan volt, mint ez a darab, tehát valószínűleg ezt is az épület pusztulása után erődítési célból elhozták és beépítették itt a budai várba. Illetve nem is csak a királynői várnak, hanem nagyon sok olyan épület, ami a török korban elpusztult, egyszerűen fogták és áthozták ide a budai várat erődíteni. Tehát nagyon sok olyan faragványunk van, ami egyértelműen látszik, hogy korábbi, mint a budai vár, akár csak a híres tabáni Krisztus domborművet említjük, amit ugye itt a tabáni plébánia templom falában találtak, holott az a templom hát legfeljebb törökkori előzményei lehetnek, de középkoriak egész biztosan nincsenek, és hát ez egy 12. századi faragvány megint csak, tehát biztosan nem ott keletkezett.
Ugye, hogy mennyire bővében voltak itt a kőnek, mármint az olyan kőnek, amit egyszer már felhasználtak valamire és újra lehetett hasznosítani. Ugye tudjuk a középkorból azt, hogy Óbudát is kőmezőnek nevezték, igaz, hogy akkor még az antik romok miatt, amik beépültek ugye a középkorba, de ezek szerint akkor azok tovább vándoroltak az új korba?
Igen, és ráadásul nagyon sok helyre szállították tovább, tehát például tudjuk, hogy a Margit szigeten rengeteg sok római faragványt tártak föl, noha ismereteink szerint nem volt semmilyen római építmény. Egyszerűen az történhetett, hogy felhasználták, ugye Margit szigeten egyébként nincsen kő, tehát ugye ez egy ilyen hordalék sziget, át kellett szállítani minden építőanyagot, amit használni akartak, és valószínűleg a budai oldalról szállították a követ, mint hogy itt vannak a hegyek. helyiek, és útközben az egykori római temetők mellett, ahogy elmentek, feldobálták valószínűleg azokat a sírsztéléket és egyéb faragványokat, amik útba estek, hát ezt se kellett már kibontani, tehát tiszta haszon volt, és így kerülhettek át akár a Margit-szigetre, de egészen messzire is eljutottak. Van például olyan faragvány a múzeum gyűjteményében, ami egy római faragvány, Óbudán találták meg egy középkori épületbe beépítve, a másik részét pedig a kalocsai székesegyház feltárásánál találták meg, tehát egyszerűen valószínűleg a Dunán is vittek még délebre is Aquincumból és egyéb római településekről köveket.
Hamarosan folytatjuk a Budapest középkori történelméről tanúskodó kőfaragványokról szóló beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.